Hétről hétre a Zsoltárok hangzanak el itt az ige hirdetés alapigéjeként, hiszen a Zsoltárok könyvéről szóló sorozatban vagyunk egészen a nyári időszakig. A fő kérdés, amit felteszünk hétről hétre, az, hogy hogyan tanít Isten imádkozni. A Zsoltárok imádságok, és hisszük és reméljük, hogy ezen keresztül Isten imádkozni tanít bennünket, el tudunk mélyülni, nem csak úgy általában a vele való személyes kapcsolatban, hanem egyénileg és közösségileg is tanuljuk, és megértjük és megtapasztaljuk egyre inkább, hogy az imádságnak ereje van, hogy szükségünk van arra, hogy tanuljunk imádkozni, és hogy átadjuk magunkat annak, hogy ez egyre inkább az életünk része legyen, és hogy ezen keresztül formálódhassunk, hogy imádkozzunk, minél inkább az életünk része legyen ez, és az életformánká váljon. Így hallgassuk meg most ebben a sorozatban a 91. Zsoltárt. Az Úr biztos menedék. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és várom, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dökvésztől. Tollaival betakart téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltó nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel. Gyönyörködhet szabadításomban. Pihenj meg, megvédelek, oltalmazlak, hűséges vagyok. Ne félj, angyalaimmal védelek. Győzelmet adok neked, megmentelek, meghallgatlak, veled leszek, megszabadítalak. Így szól az Úr. Milyen szívesen halljuk ezeket a szavakat. És lehet, hogy azt kívánjuk, hogy még mondjunk ilyeneket, és olvassunk ilyeneket, mert ez itt van Isten igéjében. Ez nem egy jó kívánság bárkinek a részéről, hanem Isten igéje, ami igazság. Milyen egyszerű lenne így buzdítani egymást, és ebben a szent egyoldalúságban élni az életünket. És milyen egyszerű lenne magunknak ezt jó erősen besújkolni, hogy ez így van, és aztán milyen egyszerűen tudnánk ebből fakadóan csalódni, kiábrándulni és elfordulni mindentől, ha nem így történik. Ha azt tapasztaljuk, hogy nem véd meg, hogy nem oltalmaz meg Isten, úgy tűnik, mintha elhagyna. Ha nem sikerül, ha megütjük lábunkat a kőben, és sorolhatnánk. Élhet az ember úgy is persze, hogy elkezd magyarázatokat találni. Nagyon sok keresztjén él úgy, hogy azt mondja, hogy ennek azért kellett megtörténnie, ennek a rossznak, ennek a bajnak, mert ezzel Istennek ez is ez volt a célja. És miközben tényleg lehet, hogy néha van célja Istennek egy nehézséggel, nagyon könnyen átcsaphat az ember abba a végletbe, hogy mindenre észmagyarázatot talál, mindennek célja lesz, mindennek megtalálja azt, hogy hol a helye az életében. És innentől megint egy szélsőséges életet él. Szent egyoldalúság vagy magyarázkodó lét. Van-e más út? Ezen a mai istentiszteleten is, ebben az igehirdetésben erre keressük a választ. Mert hiszem, hogy van más út. Imádkozni tanulunk a Zsoltárok könyvéből, ahogy már hallottuk. És el kell, hogy fogadjuk először is, hogy Isten úgy látta jónak, hogy imádságban szólítsuk meg őt, és erre a megszólalásra ő válaszol. Akkor is válaszol, amikor nem is gondolnánk, hogy ez történik. Az imádság ugyanis párbeszéd. Nem egy monológ. Az imádság nem mantra, amit jó sokszor el kell mondanunk, és működik magától. Az imádság nem önszuggeszió, nem egy önnyugtató praktika. Valaki beveszi az enyhe nyugtatóját, valaki meg imádkozik. Nem. Az imádság valódi, érdemi dialógus. Nagyon sokszor tapasztalhatjuk ezt, sokszor csak vágyunk rá, de ami biztos, és ahogyan itt áll előttünk a Zsoltárban is, Isten akarata az, hogy dialógus alakuljon ki ő közötte és mi közöttünk. Ő közötte és mi közöttünk, mint gyülekezet és Isten, és ő közötte és mi közöttünk, mint egyének, én és Isten. Ha végignézzük a 91. Zsoltárt, a 91. Zsoltárnak a szerkezete egyébként önmaga is egy ilyen dialógus. Váltakoznak benne az általános igazságok Isten részéről, a megszólítás és aztán a gyülekezet válasza. Ott van egy igazság Isten részéről, amit ő kijelent magáról, és aztán ott van valakinek, valószínűleg egy papnak, vagy egy olyan vezetőnek, aki imádságba vezette a gyülekezetet, az ő biztatása. Megjelenik egy ilyen harmadik személy is. Nagyon szépen megjelenik magában a Zsoltár szerkezetében is ez a folyamatos dialógus. Azt gondolom, hogy azért ez Isten terve, és azért így áll előttünk itt is ez az imádság, mert a dialógus az a forma, amiben létrejöhet a találkozás. Létrejöhet a kapcsolódás, a megértés és az elköteleződés is. Ha nincs dialógus, akkor nincsen találkozás, és ha nincsen találkozás, nincsen kapcsolat, nincsen elköteleződés. Pedig Isten terve ez az életünkre nézve. És mindezt Isten készíti a számunkra, ő kezdeményezi velünk. De kivel lépünk dialógusba az imádság során? Nagyon fontos kérdés, hogy tudjuk, hogy kivel van dolgunk. Azt tapasztalom néha emberekkel beszélgetve, hogy a saját Istenéhez nagyon-nagyon sok ember tud imádkozni. A saját maga által elképzelt Istenhez, aki olyan, amilyennek ő azt megértette, vagy amilyennek ő szeretné. De ebben a Zsoltárban nem ezt látjuk. Nem arra biztat ez az ének, hogy mindenki imádkozzon a saját Istenéhez, és akkor majd jó lesz, hanem itt azt látjuk, hogy a mindenható, örökké létező, a világot teremtő és bölcsen fenntartó, élő Isten kapcsolatba akar lépni az emberrel, és dialógust akar kezdeményezni. Akit itt látunk, és aki kibontakozik előttünk ebben a Zsoltárban, az nem más, mint a mindenható, szuverén, egyetlen Úr. És miközben mi mindannyian az Isten képünkön keresztül kapcsolódunk Istenhez, és van róla egy alkotott elképzelésünk az elménkben, az érzelmi világunkban, tudnunk kell, hogy ez csak egy csatorna, egy eszköz, amin keresztül az élő Istent keressük, és hozzá kapcsolódunk. Van ebben valami misztérium, van ebben valami titok. Isten egy külső valóság, akit csak akkor ismerhetünk meg igazán, ha megengedjük, hogy ő megmutassa magát nekünk. És ez úgy történik, hogy a Szent Lelket küldi el, és az ő Szent Lelke árad belénk, és így ismerhetjük meg őt. A saját megismerésünk, a saját érzékelésünk keretei ugyanis alkalmatlanok, nem elegendők, hogy Istennel élő és valódi kapcsolatba lépjünk. Úgyhogy amikor látjuk ennek a Zsoltárnak a képeit, akkor látnunk kell, hogy ezen keresztül is Isten mutatkozik be. Ő mutatja be magát a számunkra, és amikor nem értjük, vagy azt gondoljuk, hogy ez nincs így, vagy ez nehezen fogadható el, vagy ez túlzás, az azért van, mert nem fér a mi kereteink közé. Mert az emberi megismerésünk keretei korlátozottak. Ő élő Isten, És amikor azt mondja, hogy ő megment, és oltalmaz, és hűséges, és mindig velünk van, akkor az azért igaz, mert ezt ő magáról mondja, és ő erre valóban képes. Itt dől el egyébként, hogy létrejön, és megmarad-e a dialógus, és élő lesz a találkozás. El tudom-e engedni azt, amit jelenleg tudok, értek és tapasztaltam Istenről, azért, hogy befogadjam azt, amit ő kijelent magáról. És ez nagyon nehéz. Itt van a hitfejlődésünk elrejtve. Itt van annak a lehetősége, hogy az Istenről alkotott elképzeléseinket legyőzve, azokat a kereteket szétfeszítve, megértsünk valamit abból, és tudjunk kapcsolódni ahhoz, aki Isten valójában. Az ember ugyanis, amikor azt látja az igében, hogy valami számára beilleszthetetlen dolog van az ő keretei közé, akkor nagyon gyakran azt teszi, hogy megszakítja a kapcsolatot. Olyan, mintha letenné a telefont. És azt mondja, hogy ez nekem sok. Nem szeretnék ilyen feszültségekben élni. Nem szeretném azt, hogy olyan dolgok legyenek az Istennel való kapcsolatomban, amik kérdéseket vetnek fel, amik változásra hívnak. Én egy megnyugtató és kiszámítható Isten kapcsolatot szeretnék. De itt dől el minden, és ezen az Isten tiszteleten, és ezen a vasárnapon arra hívlak, hogy kérlek, ne mondd azt Istennek, bocsánat, Uram, de téves. Mármint a hívás. Mert amit itt olvasunk ebben az igében, az nem így van. A valóság nem így van. És hogyha te ezt mondod magadról, akkor ez nem így van. Arra hívlak, hogy tételezzük fel, és nyissuk ki a szívünket arra, hogy Istennek igazsága van, amit meg akarja, hogy értsünk. És hogy Isten igazsága a legfontosabb számunkra az ő szabadítása, amit csak akkor ragadhatunk meg, hogyha elhisszük azt, amit ő mond rólunk, és az igazságról. 5 rövid lépésben szeretnék erről a Zsoltárról beszélni. A Zsoltárnak a struktúrája, a ritmusa adja ezt az 5 lépést, és ezen fogunk most végigmenni. Azzal fogok beszélni először is, hogy mit mond Isten a benne bízónak az identitásáról, hogy kicsoda ő. Másodszor arról, hogy miért van hitvallás egy imádságban. Harmadszor az aggodalmakról, amelyek megjelennek a Zsoltárban, negyedszer a biztonságról, amit ígér Isten a benne bízóknak, és ötödször pedig arról, hogy mi Isten legnagyobb ajándéka a számunkra. Azt olvastuk a Zsoltár elején, hogy aki a felséges rejtekében lakik, aki a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, és így tovább. Aki az. Az ön meghatározásnak a szavai. A Zsoltár író abból indul ki, hogy az előtt tárul fel Isten igazsága, aki önmagát az Istennel való kapcsolatban és dialógusban határozza meg. Aki ezen kívül határozza meg önmagát és a létét, az nem kerül kapcsolatban, és ezért az életére végső soron ezek a dolgok nem vonatkoznak, mert nem jön létre az élő kapcsolat. A mai ember nagyon szereti ezt a szót, és keresi újra és újra azt, hogy kicsoda ő valójában. Korábban ez a serdülőkorban jelenlévő releváns kérdés volt, ma pedig a felnőttek világát is keresztül kasul járja. Isten igéje egyébként beszél arról, hogy kik vagyunk mi, és mit jelent az, hogy az identitásunkat, önmagunkat ő benne találjuk meg. Alapvetően 3 nagy elképzelés létezik arról, hogy mi alakítja az ember identitását. Korábban évszázadokon, vagy talán évezredeken keresztül egy statikus identitás fogalommal dolgoztak az emberek. És az határozta meg, hogy ki vagy, vagy hogy ki vagyok, hogy hova születtem, kinek a fia vagy a gyermeke vagyok, vagy a lánya, milyen kultúrába születtem, mi az én dolgom, és ez alapvetően meghatározta, hogy ki vagyok. Ez volt a legegyszerűbb felállás, hiszen így nem kellett újra és újra feltenni a kérdést, nem kellett újra és újra az önmeghatározásnak a bugyraiba belemenni, mert az emberek beleszülettek egy viszonylag statikus keretbe, és a környezetük által meghatározott módon élték az életüket. Aztán a modern kor változása hozta el azt, hogy az emberek elkezdtek hinni a fejlődésben, és abban a tévhídben egyébként, hogy minden egyre jobb lesz, és azt gondolták, hogy hát az ember is fejlődik, és mindenkinek lehetősége van azzá fejlődni, amivé szeretne. Lehetősége van jobbá válni, és tulajdonképpen az életünk egyre jobb lesz. A második a dinamikus identitás modell, ami arról szól, hogy egyre jobb leszel, egyre több mindent megharcolsz, és aztán egyre érettebb, egyre kikristályosodottabb lesz a személyiséged, és igazából az életed végén visszatekintve azt mondhatod, hogy fejlődtél valahonnan, valahova. A legtöbb identitás modell, amit tanulunk bölcsészként, az ilyen. De természetesen ez sem igaz, manapság már ezek megdőltek. Manapság a legtöbb kutató azt mondja, hogy az emberek narratív identitásban élnek, ami azt jelenti, hogy a történetüket szövik, és az élet történetük alakítja és hozza azt, hogy ők kik lesznek valójában. És újra fel kell tenni a kérdést, hogy ki vagyok. És ezen a ponton tudunk kapcsolódni ahhoz, amit ez a Zsoltár mond az identitásról. És amit mi is pontosan jól ismerünk a gazdagréti református gyülekezetben, mert sokat beszélünk a nagy történetről, és arról, hogy Isten történetének a részei vagyunk. Hihetjük ugyanis, hogy az életünk történetét, amiben ez a narratív identitás megszületik, ezt Isten írja. Nem nekünk kell megírni. Nem a környezetünk határozza meg. Nem a környezetünkre adott reakció az, hogy mi kik leszünk. Nem sodródunk, hanem hisszük, hogy Isten írja a történetünket. És emiatt Isten szövi azt, hogy mi kik vagyunk. Amikor az van a Zsoltárban, hogy nála lakunk, benne pihenünk, benne bízunk, nála találunk oltalmat, ezek nem elvont igazságok, hanem a történetünk részei. Minden nap tapasztalhatjuk azt, és aki ezen az úton jár, az pontosan tudja, hogy mennyire meghatároz mindent, ami történik. Hogy azt tudom mondani magamról, hogy ki vagyok én, az vagyok, aki Istenben bízom. Az vagyok, aki nála pihen és nála talál oltalmat. Ez a legfontosabb szál, a legfontosabb motívum az identitásban. És mindenkit, akinek ez még nem a sajátja, annak szeretném elmondani, hogy ez az evangélium, hogy Isten írja a történetet. És nála találhatod meg, hogy ki vagy. A mindenható árnyékában pihen, nála lakik, és benne bízik az, aki megtalálta önmagát. Identitás után a hitvallásról olvasunk ebben a Zsoltárban. Úgy indul tehát, hogy ki az, aki az Istenben bízó ember, mi határozza meg őt, és ezután elkezdődik azoknak a képeknek a sora ebben a Zsoltárban, ami sokszor túlzó, sokszor költői, de először egy hitvallásos részbe ér. Mert az identitásból fakad a hitvallás. Ha a történetemet Isten írja, akkor van egy hitvallás, amihez kapcsolódni tudok, hogy mit tesz az Isten? Kicsoda ő? És hogyan visel rólam gondot? És ez a Zsoltáríró életének a tapasztalatából fakad. Azt mondja, Isten az én oltalmam, benne bízom, és ő az én pajzsom és páncélom. Aki megvéd, aki megoltalmaz. Hitvallásává lesz az, hogy aki Istenben bízik, azt ő megoltalmazza. Azt ő megmenti a csapdától. És lehet, hogy nehezen tudunk ehhez kapcsolódni, mert ha mi kimegyünk az utcára, akkor nem vár ránk a madarásznak a csapdája. Reméljük, hogy pusztító dögvész sem kísért bennünket, és valószínűleg suhanó nyíltól sem kell félni, járva a mindennapi életünket. De tudjátok, ezek a képek a korabeli ember életének a valóságát ölelték át. Az ő valós veszélyeiket, valamint a napnak mind a négy szakaszát. A zsidó emberek négy részre osztották akkor a napszakot, és itt ebben a felsorolásban mind a négy napszakra vonatkozóan van egy veszély, és arra nézve vallja meg, hogy mintha én azt mondanám, hogy Isten veled van reggel, este, meg délután, meg éjszaka is. Az egész napodat, a teljes idődet, a létezésed minden keretét Isten átfogja és körülöleli. Miért van szükségünk a hitvallásra? És miért van az imádságban a helye a hitvallásnak? Református keresztényként nagyon sok hitvallásunk van. Formális hitvallások, a Heidelbergi KT, a Helvét hitvallás és más egyéb hitvallási iratok, aki konfirmál, annak személyes hitvallást is meg kell fogalmaznia ezen az úton. A hitvallás első renden összekapcsol bennünket. Azért van szükség a hitvallásra, mert ebben nyilvánul meg, hogy nem egyénekként kapcsolódunk Istenhez, hanem közösségként. Együtt oltalmaz meg bennünket a közösségi tapasztalatunk, hogy ő velünk van. És ha közös a hitvallás, akkor közös a tapasztalás is. Másodszorban önmagunk emlékeztetése miatt is nagyon fontos a hitvallás. Az ember ugyanis feledékeny, és a félelmek és az aggodalmak idején egyszerűen elfelejti, hogy mi történt meg már vele, és hogyan szabadította meg őt az Isten. De azt gondolom, hogy mivel tudjuk, hogy szellemi valóságban is élünk, és nem csak a lelki meg a látható valóság vesz bennünket körül, a szellemvilág számára is fontos, hogy megvalljuk és kinyilvánítjuk azt a szavainkkal. Mi abban az Istenben bízunk, és ahhoz az Istenhez tartozunk, aki a mi szabadító Istenünk, Jézus Krisztus Atya. Ő a mi oltalmunk. A hitvallás a szellemvilág felé is fontos. Identitásból fakadó hitvallás, és azt gondolhatjuk, hogy akkor ennyi az élet. Imádkozzunk, találjuk meg azt, hogy Istenhez tartozunk, valljuk meg a hitünket, és éljünk boldogan. De a Zsoltár itt nem áll meg, hanem a 7. verstől kezdődően olyan élethelyzeteket hoz elő, persze pozitívan megfogalmazva, amitől az ember nagyon súlyosan aggódhat, és félhet, és retteghet. Mert úgy működünk, hogy megszólal bennünk, hogy de mi van, hogyha nem ezt tapasztaljuk. Értjük, hogy ez az igazság, értjük, hogy ez az Isten igéje, de ezzel szemben a valóság az az, hogy néha ez tapasztalható, néha pedig nem. És elkezdünk aggódni. Mi van, hogyha mégsem oltalmaz meg? Mi van, hogyha ez nem történik meg úgy, ahogy várjuk? És ennek a harmadik egységnek az alátámasztására és a bemutatására a Zsoltár írója nem kezd el lelki gondozni, nem kezdi el felsorolni, hogy jaj, hát együtt érzek veled, ha aggódsz, hanem pozitív képeket sorol fel. És az aggódásnak a hangjára, a kétkedésnek a megjelenésére egy nagy harc bontakozik ki előttünk. Azt látjuk a Zsoltárban, hogy 1000 és 10000 harcos esik el, már-már apokaliptikus kép. És azt mondja az ige, hogy ha 1000 is esnek el, meg 10000 melletted, téged akkor sem érhet baj. És az ember felszisztel már, hogy ne érne baj. Csak az elmúlt napokban mi minden ért. De az ige azt mondja, nem érhet téged baj, mert Isten oltalmaz. És ezek a képek, amit itt látunk, ezek mind-mind elviszik az embert már-már egy irreális helyzetbe, ahol úgy tűnik, hogy Isten mindig velünk van. Miért van szükség ezekre az irreálisan túlzó képekre? Azt gondolom, hogy azért, mert az aggodalmaink és a félelmeink is irreálisak. Pontosan tudja az, aki rendszeresen aggódik és fél, hogy amikor véget ér egy ilyen szakasz, és visszatekint rá, akkor rájön, hogy mennyire irreális volt ez az egész. Volt valóság alapja, de a félelemnek és az aggódásnak a sajátja, hogy az arányok megváltoznak, hogy megnőnek az árnyak. És olyan dolgok miatt aggódunk sokszor, amiért racionálisan sem kellene. Az aggodalmak és a félelmek az embert megragadják és elhúzzák az irrealitásba, és erre egy pozitív irrealitás a válasz az igében, ugye értjük? Hogy Isten, ahogyan a te félelmeid irreálisak, na, nézd csak meg ezt a képet, akkor is megőriz, hogyha 10000 esnek el a jobbot felől. És ezzel akar visszarántani a valóságba. Ráadásul egy olyan motívum is bejön itt, ami a korabeli zsidó ember számára nagyon sokat jelentett, hogy Isten oltalmazó jelenléte nem csak a templomban érhető el, hanem azt mondja, a sátrathoz közel sem érhet a baj. Nem csak az Isten házában van az oltalom, hanem onnan ez kiárad, eljut a te sátradig, eljut a te lakóhelyedig. Nem arról van szó, hogy egy évben egyszer zarándokként felmész a templomba, és ott valahogy jó lesz neked, hanem a mindennapi életedbe beárad Isten oltalmazó szeretete és jelenléte, hogyha őt tartod a hajlékodnak, és benne bízol. És a végső garancia minden aggodalomra, ami megjelenik ebben az igében, amikor azt mondja, hogy nem érhet téged baj, és nem érhet téged csapás, azaz végső baj, végső elveszettség nem ér el téged. Minden aggódásunknak a végén, minden félelmünknek a legesleges legvégén az van, ugye, hogy elveszünk, hogy meghalunk, hogy megsemmisülünk. És azt mondja az ige, ez nem történik meg veled, mert nem fogsz elveszni. Azért, mert te Istenben vagy, és ő benne bízol. Látjuk, minden pont visszakapcsolódik az elsőhöz, az identitáshoz, hogy hogyan határozom meg magamat. És ehhez kapcsolódik a negyedik pont, a negyedik kép, a biztonságnak a képei. Amikor gyönyörűen leírja azt, hogy Isten hogyan oltalmaz és hogyan tart meg, hogyan ad biztonságot az életedben. Mert igazából mindannyian erre törekszünk, és erre vágyunk, hogy végső soron biztonságba legyünk. És gyakran nem amiatt fordulunk el Istentől, és nem amiatt lázadunk ellene, és nem amiatt törik meg a hitünk, mert óriási próbák meg krízisek élnek. A krízisekben az ember nagyon könnyen Istenre tud találni, ha vannak körülötte akár emberek. Azt látom, hogy sokkal inkább választ el Istentől bennünket a biztonságra törekvés. Nagyon sokféleképpen törekszünk biztonságra, ami érthető valahol, de nagyon vigyázzunk. Azt látjuk, hogy ezekben a képekben azt mondja a Zsoltár író, hogy az ünnepi zarándokok, ahogy mennek fel a templomba, mindenféle veszélyek érhetik őket, és Isten ezen keresztül megőrzi őket. Beleégtek ezek a képek, ezek az igék a korabeli embernek a gondolataiba. És ott voltak ezek Jézus korában is. Azt olvastuk a lekcióban, hogy az ördög is ismeri ezt az igét, ezt a Zsoltárt. Jézus 40 napos böjtjének, a pusztában töltött idejének a végén, ugyanis amikor megkísérti, a harmadik kísértés idején ezzel az igével kísérti őt. Ha Isten fia vagy, látjuk megint identitás, ha az vagy, akkor ugorj le a templom párkányáról. Mert megvan írva, nem teszi hozzá a 91. Zsoltárban, hogy parancsol az angyaloknak, hogy ne üsd meg lábadat a kőben. Biztonságba vagy nem, nem lesz semmi baj. És felsejlik előttünk a biztonságra törekvésnek az egyik véglete. Amikor Istent kísértenénk, és azt gondolnánk, hogy hát ő megígérte, nem, akkor ez minden helyzetben automatikusan működni fog, mert ez Isten dolga. Mert meg van írva, nincs megírva. Ha ez az igazság, akkor ez lesz a valóság is, nem? Meg fogja parancsolni az angyaloknak. És jaj lenne nekünk, ha ezt megtennénk. És Jézus sem teszi meg nyilván. A biztonságra törekvés egyik véglete az Isten kísértés, mikor azt gondolnánk, hogy Istennek ezek az igéi és igazságai mindig automatikusan meg kell történjenek. A másik véglete pedig, amikor annyira nem tudunk bízni abban, amit Isten ígér az igében, hogy csak görcsösen a magunk által teremtett biztonság kereteihez ragaszkodunk. A másik véglet az, amikor nem tudunk ráállni hittel semmilyen ígéretre. Amikor nem követjük Istent, amikor azt mondjuk, hogy mindent csak azért teszünk, és végső soron mindenben a saját emberi biztonságunkat akarjuk követni, és nem lépünk rá semmilyen olyan útra, ami egy kilépés lenne, a hitnek a lépése. Gondolom, ezt is értjük. Ez a két vége ennek a skálának, és mind a kettő elválaszt Istentől végső soron. Milyen veszélyeket sorol fel itt az ige. Nagyon érdekesek ezek, és ezeket vigyük el magunkkal a biztonság képénél. Három olyan területet, három olyan élőlényt sorol fel igazából ez a Zsoltár, ami a Zsoltár olvasóinak, a hívő embernek az életét veszélyeztetik. És ezek mind-mind szimbolikusak is. Az első az oroszlán, ami az erőfölényt jelenti. Olyan veszélyek, amiben egyértelműen te alul maradsz, mert erőfölényben vagy. Azt mondja Zsoltár, bízhatsz Istenben abban a helyzetben, amikor erőfölényben találod magadat, és te vagy alul. A második a vipera, a halálos méreg, ami ellen nincs ellenszer. Olyan betegség, olyan intrika, olyan támadás, ami végez veled, ami ellen egyszerűen nincsen emberi megoldás. Azok a patthelyzetek, amiben benne találod magadat, és világossá válik, hogy nincs kiút. Isten ezekben is megoltalmaz, hogyha benne bízol, veled lesz. És a legérdekesebb, amin a legtöbben csak nevetni szoktak, hogy legyőzöd a tengeri szörnyet, ez talán a legfélelmetesebb, ami tekergő tengeri kígyót jelent. És a korabeli gondolkodást hozom vissza, megint az ókori gondolkodást, miszerint a tengerben élnek olyan élőlények, úgynevezett tengeri szörnyek, amik hatalmas tengeri kígyók. El tudjuk képzelni, amint a vízből előtűnik egy óriási tengeri kígyó, ami kiszámíthatatlan, erős, a bőre nyálkás, nem lehet rajta fogást találni, ereje van, és mit csinál velünk? Lehúz. A félelmekre és a szorongásra ennél találóbb képet nem tudnék mondani. Persze bármi mást is jelenthet. Amikor nincs szilárd föld a talpad alatt, mindaz, ami a mélységbe húz, ezek felett is győzhetsz, és Isten ezek felett is oltalmas téged. De ráadásul itt azt olvassuk az igében, hogy nem csak, hogy Isten megoltalmaz, hanem eltiprod és eltaposod. Erőt ad. Bátorságot ad. Meg fogsz állni ezekkel szemben. Istentől ered tehát a biztonságunk mindenféle veszélyek idején. És így a miénk lehet az ötödik dolog, amire ez a Zsoltár tanít. Az ajándékok. Isten ajándékai, amelyek mint egy áldás állnak itt a Zsoltár végén. Isten ajándékai, amiben azt olvassuk, hogy Isten megelégíti az embert, a benne bízót hosszú élettel, és gyönyörködhet az ő szabadításában. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez itt egy paradigmaváltás. És erre hív Isten, hogy idáig jussunk el, és ezt a vele való dialógusban, az imádságban tud megtörténni velünk. Hogy az életünket küzdelmek sorozatának látjuk, amiben egy csomó veszély van, és előre aggódunk, és félünk, hogy mi lesz velünk, és biztonságot akarunk teremteni magunknak, és mindenféle eszközzel végigküzdjük, és ehhez próbáljuk Istent valahogy lehívni a mennyből, hogy legyen már velünk, és tegye azt, amit megígért. Vagy pedig azt mondom, hogy a történetemet Isten írja, benne vagyok elrejtve, és az életem Isten kegyelméből az ő szabadításának a története lesz. Az életem arról szól, hogy Isten hogyan szabadít meg. Visszatekintve az életemben elmondhatom majd, hogy ilyen és ilyen mélységekben voltam, de így hozott ki Isten. És tudjátok, amikor pedig ebbe voltam, akkor pedig úgy hozott ki Isten. És volt, amikor nem hozott ki, de majd egy nap megértem, hogy ez miért nem történt meg. És a gyülekezetünk története is ez lehet, értitek? Az imádságban, ebben a dialógusban minden szenvedés, minden próbatétel a szabadítás történetének a része lehet. Ez az evangélium. Mindez pedig azért lehetséges a számunkra, mert Isten elküldte a legnagyobb szabadítót, aki által ez a miénk lehet, Jézus Krisztust, a megváltót, és megszabadított bennünket a bűnnek és a halálnak a törvényétől. A te történeted, az élet történeted is el van rejtve a szabadítás történetében. Jézus Krisztus érted is elhordozta a bűneid büntetését, és megszerezte számodra a legnagyobb szabadítást. Akkor, amikor az angyalok bár készen álltak volna, és mentették volna, ami mentető, de állva maradtak a mennyben, mert Isten fia meghalt értünk a kereszten, és aztán feltámadt, legyőzve a halált. Ez tehát az út, amire Isten hív bennünket. Radikális, de hiszem, hogy az egyetlen út. És még egy utolsó gondolat zárásként a reménységről. A sok ellentmondás és a sok kérdés, ami akár ennek a Zsoltárnak is kapcsán felmerül, az abból fakad, hogy Isten igazsága, amit kijelent, és az általunk megismerhető valóság, ebben a világban, ennek a világnak a megtörtsége, a keretei, a bűn miatt is, sok minden más egyéb miatt is, egy bizonyos kapcsolatban van egymással, de nincs teljesen átfedésben. A reménységünk hogy a mennyben, amikor Istennél leszünk, ott az igazság és a valóság egy lesz. Ott nem lesz már különbség. És ezt nem várhatjuk el a Földön, hogy így legyen. Ez nem lesz így soha a Földön. De a mennyben így lesz. És ez felold egy csomó küzdelmet, ellentmondást bennünk. Ezzel a reménységgel kiáltsunk Istenhez. Lépjünk be ebbe a dialógusba. Keressük őt. És váljon az életünk a szabadítás történetének a részévé. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Jézus, hogy társunk lettél életünkben, halálunkban. Köszönjük, hogy az egész létünket, hogy kik vagyunk, meghatározhatja azt, hogy keresztények vagyunk, hogy hozzád tartozunk, Jézus. És hogyha még nem ennek valljuk magunkat, akkor te most hívsz bennünket, hogy ismerjük fel, hogy nálad van a szabadítás, végezted ezt tudunk bennünk, új is megurunk a benned való hitet. Köszönjük, hogy nálad oltalom van. Köszönjük a te igédet, a te igazságodat. Köszönjük a hitvallást, az aggódás idején megtartó igét, a biztonságra vonatkozó képeket. Köszönjük, Urunk, hogy a szabadításodba gyönyörködve élhetjük az életünket, és arra kérünk, hogy taníts meg így élni, hinni, feladni mindazokat a téves elképzeléseinket, meggyőződéseinket, berögzött szokásainkat, amelyeket az életünkről gondolunk, vagy másokról, vagy a világról. Taníts bennünket, Uram, a te igéd alapján. Urunk, imádkozunk különösen is közöttünk azokért, akiknek nehéz, mert azt élik meg, hogy az imádság nem dialógus, mert próbálnak megszólítani téged, próbálnak imádkozni, de úgy érzik, azt élik meg, hogy te nem válaszolsz. Kiáltunk azokért, Urunk, akik nem tudnak imádkozni, azt élik meg, hogy nem tudnak téged megszólítani. Újíts meg bennünket. Kiáltunk azért, Urunk, hogy mint gyülekezet együtt is tudjunk imádkozni, és dialógusban lenni veled. Vezess bennünket minden kérdésünkben. És hordozzuk most előtted, Urunk, azokat a testvéreinket, akik különösen is megtapasztalják mindennek az oltalmazó szeretetnek akár a hiányát, a távollétét. Kérünk, hogy állj oda azok mellé, akik betegek, akik hordozzák az egyedül létnek a küzdelmeit, akik várják a te válaszodat, mert válaszút előtt állnak, és döntéseket kell hozni az életükben. Kiáltunk azokért, Urunk, akik gyászolnak, hogy te vigasztald meg őket. Urunk, légy velünk, és kiáltunk nem csak magunkért, de a környezetünkért, ezért a lakóterepért, egész Gazdagrétért, Budapestért, a mi városunkért is, és a mi egész magyar népünkért, Urunk, a te szabadításodra várunk az életünk minden területén. Hadd legyen nyilvánvalóvá az, Urunk, hogy te ki vagy, és mit teszel. És imádkozunk, Urunk, a világ minden táján élő keresztény testvéreinkért, hogy tudjanak bizonyságot tenni arról, hogy te vagy a szabadító Isten. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket, amíg eljutunk a mennyei hazába, amikor egy lesz az igazság és a valóság. Urunk, ad nekünk a hitet, a reménységet, és addig a te megtartó szeretetedet. Hallgass meg, kérünk Jézus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.